Ismeretlen szerző, augusztusi passziánsz. Belenézett a látcsövébe. Alatta az osztrák tábor derengett a fátyolos időben. Az üszkös tábori parazsak között porcelánbábuk mozogtak a hajnal vattáiban, még nem tudtak a saját halálukról. A völgybe távoli fátszánok rikoltásai hozták a reggelt, és ő a körülötte rothadó sárga barackok között már látta a lentiek halálát. Mert 16 emberet szétszórva várta a jelet a fűben, itt fent, a sárga barackok között. És együtt áztak az augusztusi harmadban. Zabálták a gyümölcsöt, és ő rá vártak. De ő még kivárt, mert a fácánokat hallgatta. A kezével piszkos kártyalapokat rakosgatott a fűben, és a francia lapokat nézve a lovas roham jutott eszébe. Sok hónappal ennek előtte tejfehér ködben meglepték a Ramberg hadosztály előőrsét, akit értek levágtak, és pirosak lettek a galériaik, és ragadt a tenyerük az osztrákok vérétől. Késeiket és szuronyaikat kihúzták a testekből, és a földbe döfték, és a pengék újra szárazon csillogtak. A köd puha vattája aztán elnyelte mindegyiküket. Csak sarkantyúig zörgése maradt a hullák felett, és az elhajtott lovak testéről gőzölgő pára. Leengedte a látcsövet. Mindent látott, mindent tudott. 15-en lehetnek. Talán 20-an. A néhány őrön kívül még alszanak. Nem számítanak támadásra, és tudják, hogy Görgei letette a fegyvert. Biztosan haza akar menni mind, és nem tudnak ő róla itt fenn a sárga barackok között, és ő az embereivel nem tett le semmilyen fegyvert, se orosznak, se osztráknak, és mindjárt indulnak az embereivel, és megölik őket ott lent. Itt fenn még enni kell a sárga barackot. Inni kell a kulacsból, és enni kell, és hányni kell, és ülni kell, és feküdni a fűben. Hallgatni kell. Vizelni kell, és megint hányni, és megint inni, és várni a hideg harmadban, és nézni az apró ködöket pipáló mezőt, és nézni kell ott lent az ágyutalpak között botorkáló őrszemet. Még egy suhanó pillanat, és felemeli a kezét. Épp hogy csak a fűszálak fölé, és akkor az emberei eldobják a sárga barackot. Már nem isznak, már nem hánynak, nem fekszenek, és kúszni kezdenek. És előkerülnek a tőrök és a szuronyok, és a fű sercegni kezd a testük alatt. A domb pereméig kúsznak, aztán innen rohannak le, és leszúrják mindegyiket ott lent. És ő a francia kártyalapjait a fűben hagyja. Úgy vezeti őket, és együtt ölnek. Együtt győznek. Mindig is ide vágytam ebbe a fűbe, ebbe a reggelbe. A mélyben ott a birodalom, mindenütt ott van, sok-sok emberével, és mi, akár a szarvasok keressük egymást éjjel, és már keressük egymást reggel is. A lesüllyedt felhők megkeményedtek. Itt vannak körülöttem a legények, de te nem vagy itt. És régen is láttalak. És az arcodat is. A múltkor tétova mozdulatokat tettem egy tétova keringő futamai alatt. Táncoltunk, és az volt az utolsó. A harc előtti utolsó békesség hullámzása. A kút friss hideg vizét akarom. Egyszerre füllettség vesz körül, és mindez nyírkos hideggé szelídül. A séták értelmetlensége és az elrontott szeretkezések között csak kapálódzik az ember, és most, több napos éhezés után, kenyérre gondol, és itt a sárga barackok között gyengétségre is gondol, hófehér párnára. Az ölésvágytól nem tudok már figyelni rád. Meg kell találnom a kardomat a fűben. Közben félszegen a gombjaimat keresem magamon. Elképzelt hajtfürtjeit között a napot figyelem. A napocskát, a fűszálak és a barackok között. És tudod, ott felejtettem a szerencémet a kandalló sarkán. A nagyapa elromlott zsebórája mellett. Most nincs velem. És a leveleit sincsenek velem. Nem tudom, mikor vesztek el, és nem tudok írni már. Leengedte a karját. A másik kezéből a barackok mellé tette a francia kártyákat, és megindultak lefelé a dombon. Kígyóként csúsztak nesztelenül, és a nedves fű elrejtette őket. Közeledtek a táborhely felé, és egyre gyorsabbak lettek. Már behatoltak a szekerek kerekei közé, a tábortüzek közé, a lövegek mellé, és ölni kezdtek. És döftek, és szúrtak. Az osztrákok nyögéseiből kiáltások lettek, káromkodással nőttek, és kiabáltak, amíg még éltek. Ő egy fehér kabátos mögé lépett, tőrét a vesébe döfte, a fejét a kútkávájának verte, és addig verte, amíg összeragadtak az ujjai az osztrák velővel kevert vérétől. Felállt. Már csend volt a táborban. Ismerte ezt a magányt. 17-ük magányát ezen a szelíd mezőn. Látta emberei kezét. Közülük nem jött senki a kúthoz kezet mosni. És a reggel nedvessége lassan száradni kezdett a napsugarak melegétől. A térdeim között egy összpontosított testalovam. A sarkantyúmra vár. Megfeszülünk. Átadom testünket a szélnek, ráhasalunk és darabokra szaggatjuk. Lángol az arcod? Nem igazán tudod, mit is kezdj ezzel az egésszel. Most akkor igen, talán vagy csak ugyan? Mellesleg rohadt egy nyeregez. Fel kell állnom benne, aztán már úgy is vágta van, bele a rohadékokba. Az első vonalaikat átszakítjuk. Nem hallom a válaszaidat. Az elmosolygott, kialkudott szavakat. Az ágyúzás majdnem olyan rohadt, mint a nyereg alattam. A tüzérségük pontos és megszerkesztett, láthatatlan vonalak közé szorulunk. Soha nem tudtam eldönteni, hogy mikor van valaminek vége, és mikor nem ugyanaz, ami addig volt. De lehet, hogy csak az idő játszik velem. Mert amikor megvan, a kezeimben tartom. Amikor bennem megfordul, akkor már befejezett állapot. Nagyapa zsebórája. A nyugvópont felé tartó tehetetlen mozdulatlanság. Akkor sem hallasz és nem látsz, amikor fennakadok a pókhálóján. A dzsidásaik átszúrják fekete lovam habzó szügyét. Elakadó mozdulatsorom átlátszó cérnák közé szorított balett. Komédia. Nincs több csata, és nincs lovas roham. Megvertek bennünket. Azóta futunk és gyilkolunk. Mi 17-en. Csak megyünk, ülünk, állunk, fekszünk, hányunk, hallgatunk, és megyünk. És az időrései között eliramlik ez a büszke század, ez a kurva század. Amíg az emberei a legyilkolt testek között lépkedtek, ő kortyolt a kút vizéből, ráült a kávájára, és nem látta, mert nem vette észre, hogy a domb tetejéről egy látcső figyeli. A lencsében élesen vöröslik a vér a kéz fején. A látcső lencséje egy retinába égeti mozdulatait, rabul ejti a fénypókálóit és a pókálóban az ő testét. Az osztrák lovasság lerohant a vesztőhelyet. Sortűz dördült, és már csak 14-en maradtak. A lovasság szuronyrohama után már csak 9-en rántottak kardot, lövések dördültek, és már csak 6-an rohantak az osztrákra. Ölni akartak. Legalább még egyet megölni, és csak utána megdögleni. Végre elérték a gyalogság első vonalait, nem kiabáltak, és levágtak két gyalogost. Akkor combon szúrták őket. Tértre estek, és hátba szúrták őket, és a fűbe estek. A hátán fekve vonszolták. Nem látta a fűben a barackokat. Csizmás lábai az égnek meredtek, maga előtt hallotta a lépések cuppanásait, de nem volt ereje jobban felhúzni a szemhéját. Megbecsülte a fényt. Nem akarta elrontani a félhomályt, a horizont ott kopogtatott a szempilláin. Kivárt. A vörös csík vastagodni kezdett, kettészelve a fénylő szürkeséget, és a tarkója alatt csúszott el az elfekvő fűszálak serege. A nőjére gondolt. Az egyetlen nőjére. A nyakára a földcimpája alatt, a húsos ajkaira, és tisztán látta a nő alakját, a lecsukott szempillái résein. A vérem ott van valahol? Csak kell rajtam lennie valaminek, egy sebnek, egy jelnek, egy igaz résnek. Mert itt voltam, és piszok nagy menet volt. Elszakadt a dolmány a hátamon. Most akkor tetszem, vagy nem? Kellek még így is? Nem akartalak megbántani. Bántani sem akarlak. A baj az, hogy nincs mikor átadom a késcsókomat a kedves mamának. Mert meghalok. Itt állsz a szempilláimon. És mosolyogsz. Később az istálóban, a szalma között nem értette, hogy akkor miért nem balra lépett. Az aládúcolt mennyezetről most hűrészpor pergett a szemeibe, és arra gondolt, hogy a lépés önmagában még nem nagy tett. De akkor és abban a pillanatban elkerülhette volna a kisasszony rosszaló tekintetét, mert tétova mozdulatával az új szoknyácska fodrait szakította le. Azonnal megkérte a kezét, és a kisasszony még csak el sem pirult, mert egyszerűen csak bájos tudott lenni. A legszebb, amit csak látott az életében. Itt el sem kellett képzelnie, mert látta az aládúzott istálló fagerendái alatt. Lovasság volt és nincs, de a vágtákat most is látom. Te mit csinálsz ilyenkor ébredés után? Sétálsz, vagy ülsz a kuglóf mellett a gőzölgő teáskanna tövében, és a felhők ciklust olvasgatod? Most megint nem veszek levegőt. Magamba szorítom az illatodat. Kihúzom magam itt a szalmán fektemben. Feszítek, büszke vagyok. Olcsó dolog, tudom. Hanyat fekszem, felettem az istálló rendben hagyott gerendákkal. Alattam a puha szalma összevisszasága, illata és jósága. Kár érte. Holnap azt mondják, menni kell. Ide lovak jönnek. Fekhelyemen trágyázni kell. Lassan szalmává változom. És az alakoddal átlépek oda, ahol még jobban láthatlak. Felejts el, és mindig emlékezz rá. A látcsövét nem vették el. Most kihúzta a zsebéből, belenézett és megértette. Amikor a Csetepatiban elesett, akkor törhetett el a lencséje. Fogta, zsebre vágta megint. Bosszankodott, mert a szemközti dombot is végigpásztázhatta volna. Akkor nem masíroztak volna bele ebbe az átkozott csapdába. Ezek mindenkit levágtak, és holnap levágják őt is. A fiúk már mind meghaltak. És jó lenne, ha megtanítanák őt is meghalni. Akkor nem ülne ebben az istállóban, mint egy papírlap. Ha kinyitják az ajtószárnyakat, a falhoz csapja a húzat. A parancsnok letérdelt mellé, az arcába nézett, mert keresett benne valamit. Hosszan nézte a szemeit. Nem volt mondani valója, de meglátta a zubonyából kikandikáló látcső végét. Kihúzta, a szeméhez emelte, elmosolyodott, és fehér kesztyűjével megtörölte az elrepet lencsét. Visszatette a zubbonya belső zsebébe. Másnap, amikor az akasztófához vezették, nem kért kendőt a szeme elé. Fellépett a farönkre. A tizedes a nyakába tette a kötelet. Ő a dombot figyelte, honnan tegnap mind a 17-en nekiíramodtak, és a tizedes a parancsra kilökte alul a rönköt. Hallotta a recsenést a nyakánál, és látott. Látta a szemközti domb ringó fűszárai között a pigdálmát, és a sárga barackok testén az élesen világító vörös szeplőket.